32. Fejezet. A koronázás napja. Menjünk vissza néhány órával, és helyezkedjünk el a Westminsteri apátságban, ez emlékezetes koronázási napon, hajnali 4 órakor. Társaságban sincs hiányunk, mert, noha még éjszaka van, a fáklyákkal világított karzatokon már gyülekeznek az emberek, ez szívesen várnak 7-8 óra hosszat, míg eljön az ideje, hogy olyasmit lássanak, amit életükben még egyszer alig ha, a király koronázását. London és Westminster azóta van talpon, mióta 3 órakor megdördült a figyelmeztető ágyúszó, és a sok cím és rang nélküli gazdag, akik megvásárolták a kiváltságot, hogy megpróbáljanak ülőhelyet találni a karzatokon, már is üzenlenek befelé a nekik fenntartott bejáratokon. Az idő eléggé unalmasan vánszorog. A tollongás már megszűnt, hiszen a karzatok már régóta rogyásig teltek. Most nyugodtan ülhetünk, és kedvünkre gondolkodhatunk. Jobbra-balra pillantgathatunk a katedrális tompa félhomályában, a zsúfolt karzatok és erkélyek egy-egyre keszére, míg a másik részt eltakarják a közbelső kiszögellések, oszlopok, és jól látható az egész hatalmas északi keresztharó, mely még üresen várja Anglia kiváltságosait. A pompás kelmékkel és brokátokkal díszített dobogót is láthatjuk, melyen a trónus áll. A trónus éppen a dobogó közepét foglalja el, a 4 lépcsőfokú emelvényen. A trónus ülésébe be van építve egy durva, lapos szikladarab a szónekő, melyen a skót királyok sok-sok nemzedékét koronázták, és így az idők folyamán eléggé megszentelődött ahhoz, hogy ugye erre a célra az angol királyoknak is megfeleljen. A trónszéket, lábzsámolyával egyetemben, gazdag aranyszöveg borítja. Csend uralkodik, a fáklyák tompán pislákolnak, és az idő lassan vánszorog. De végre mégiscsak beköszönt a hajnal, a fáklyákat eloltják, és tompa ragyogására rel a nagyboltozatok között. A fenséges épületnek most minden részlete kiválik, de csak lágyan, álomszerűen, mert a nap kisé felhő fátyolos. De az álmosító egyhangúság csak 7 órakor szakad meg, ugyanis amikor éppen hetet kondít az óra, salamoni pompájú ruhában megjelenik a keresztharóban az első főrangú hölgy. Sejembe és bársonyba öltözött aprót kíséri kijelölt helyére, egy második pedig a hölgy uszáját emeli, majd átveti az ölén, és elrendezi, amikor helyet foglal. Majd zsámolyt illeszt eléje, és keze ügyébe teszi hercegi koronáját, hogy könnyen elérhesse a nemesek együttes koronázásának idején. Ekkor a többi főrangú hölgy is megérkezik tündöklő csoportban, körülöttük sejembe öltözött testőrök csillognak, villognak, leültetik és kényelembe helyezik őket. A szín most már eléggé eleven. Mozgás és élet, kavargó színek mindenütt, de nem sokára ismét megcsendesedik, mert a főrangú hölgyek mind megérkeztek, a helyükön ülnek, mint valami pazarmező, tele csodálatos virágokkal. A legkülönbözőbb színekben pompázik, és gyémántokkal van meghintve, akár a tejút. Van itt mindenféle életkor, ráncos, fehérhajú nagyasszonyok, akik oly messze-messze vissza tudnak emlékezni, hogy még 3. Richard koronázására és a régmúlt zavaros napjaira is emlékeznek, aztán középkorú, szépséges delnők, bájos, kecses, fiatal dámák, gyönyörű, sugárzó szemű, hanvasarcú leányzók, akik minden bizonnyal ügyetlenkedve illesztik majd fejükre drága köves koronácskájukat, ha a nagy pillanat elérkezik, merőben új lesz nekik a dolog, és roppant izgatottságuk majd kínosan hátráltatja őket. Nagyobb baj azonban mégsem történhet, hiszen a hölgyek haját eleve olyan ügyesen rendezték el, hogy a koronát könnyűszerrel, egy mozdulattal illeszthetik fel, mihelyt megadják a jelt. Kigyönyörködhettük magunkat a gyémántos ruhákban tündöklő főrangú hölgyek sűrű csoportjában, mert csodálatos-e látvány, de ezután esünk csak ámulatba igazán. 9 óra tájban a felhők hirtelen felszakadnak, a tompa félhomály csugán kéveceliát, ez szép lassan végig áll a hölgyek sorain. Es érintésétől, íme, sokszínű lángra lobbannak a drága kövek, hogy úgy vegyünk csak úgy bizsereg a villamos áramütéstől, mely a látvány hirtelenségétől és pozorságától testünkön átszaladt. Most egy, ez alkalomra küldött napkeleti követ halad át a külföldi követek testületében a napnyalábon, s a csillogó villogó ragyogás olyan lenyűgöző körülötte, hogy lélegzetünk eláll, tetőtől talpig drága kövesékes, és legkisebb mozdulatára valóságos szivárvány táncol vele. De időnyerésből hadd dugoljunk egyet. Eltelt egy óra, 2 óra, 2,5 óra és ekkor tompa ágyúdörgés adta hírül, hogy a király is hatalmas kíséretosságra megérkezett, a várakozó sokaság erre boldogan felderült. Mindenki tudta, hogy újabb várakozás következik, de ez a várakozás kellemes lesz, mert elnézheti az ember, amint a királyt már előkészítik, beöltöztetik a szertartásba, és elnézheti, hogyan gyülekeznek a birodalom díszruhás főemberei. Ezek egyszer tartásosan helyükre vezették, és kezük ügyébe helyezték koronácskáikat, eközben a karzatok népén egyre nagyobb izgalom vett erőt, mert legtöbbjük életében először csodálhatott meg olyan hercegeket, grófokat, várókat, kik 500 éves történelmi nevet viseltek. Mikor végre mindnyájan helyet foglaltak, a látvány a karzatokról és minden kedvező pontról olyan csodálatos volt, hogy aki látta, úgy megbámulta, hogy soha se felejthesse el. Most az egyház palástos, püspöksüveges nagyfejűi léptek fel az emelvényre kísérőikkel, és Kiki elfoglalta a maga helyét. Utánuk a Lord Protector jött és más magas személyiségek, majd pedig egy testőrszakasz. Megint egy kis szünet következett. És ekkor egy jeladásra diadalmas muzsika harsant, és toncant hosszú aranytalásban megjelent az ajtóban, és szépen fellépkedett az emelvényre. Mindenki felállott, megkezdődött a fölkenész ceremóniája. A templomot fenséges himnusz gazdag hanghullámai járasztották el, és ez üdvözlés és fogadtatás után toncant a trónhoz vezették. Az ősi szertartás lenyűgöző ünnepélyességgel folyt, mi alatt a nézők csak ámultak, bámultak. Amint a végéhez közeledett, toncant mind sápadtabb és sápadtabb lett, és egyre mélyebb keserűség és kétségbeesés lett úrrá bűntudatos szívén. Végre a szertartás utolsó mozzanata is elkövetkezett. A canterburyi érsek felvette a párnáról az angol koronát, és a reszkető áll király feje fölé tartotta. Ebben a pillanatban szivárványos ragyogás áradt a tágas kereszthajóba, a főrangúak nagy gyülekezetének minden egyes tagja egyszerre kapta fel koronáját a feje fölé, és így álltak mozdulatlanul. Mélységes csend dömölt el a templomban. És ebben a fennkölt pillanatban egy megdöbbentő alak tolakodott a színre, akit az elrévült csukaságból senki sem vett észre, míg végig nem száguldott a főhajó közepén. Rossz cipőjű, toprongyos fiúcska volt, hajadon főtt, és szafatokban lógtak durva göncei. Rongyos külsejéhez és iralmas állapotához sehogy sem illő méltósággal emelte fel kezét, és fenyegette meg az érseket. Megtiltom, hogy az angol koronát méltatlan főreted. Én vagyok a király. Abban a pillanatban felháborodott kezek csaptak le a fiúra, de ugyanakkor toncant is villám gyorsan előlépett királyi öltözékében, és csengő hangon így kiáltott. Eressétek el! Ő a király! A sokasságú miatt meghökkenés sepert végig, egy részük felugrált helyéről, üledezve néztek a jelenet két főszereplőjére is egymásra, mint akik nem tudják, ébren vannak-e vagy alusznak, és nem állom az egész. A Lord Protector maga is meghökkent, de hamar feltalálta magát, és harsány hangon kiáltott. Ne figyeljetek ő felségére. Ismét rajta a betegség fogjátok meg a csavargót. Már-már engedelmeskedtek neki, de az álkirály nagyot toppantott, és így kiáltott. Fejeddel játszol. Ő a király. Hozzá ne nyúljon senki, ha kedves az élete. A kezek lehanyatlottak. Mintha mindenki megbénult volna, egyetlen szó, egyetlen mozdulat. Az az igazság, hogy senki sem tudta, mit cselekedjék, mit mondjon ebben a rendkívüli, furcsa és váratlan helyzetben. És még azon igyekeztek, hogy összecedjék magukat, a fiú tovább haladt előre méltóság teljesen, öntudatosan, és nem torpant meg egy pillanatra sem, és mi alatt a megzavart elmék tehetetlenül vergődtek, szépen fellépett az emelvényre, az álkirály boldogan elijesz alatt, térdre borult előtte, és így szólt. Uram, királyom! Elsőnek hadd esküdjék neked hűséget toncanty, és hadd mondja, tedd fel koronádat, és foglald el ismét a helyed. A Lord Protector szeme mosztúrusan merett a jövevény arcára, de a szigorú tekintetet hamarosan álmélkodás váltotta fel. Ugyanezt történt a többi előkelőséggel is. Összenéztek, és önkéntelenül egy lépést hátráltak. Mindenki egyre gondolt, milyen csodálatos hasonlatosság. A Lord Protector egy-két pillanatig tétovázott, aztán nagy tisztelettel megszólalt. Engedelmeddel, sir, néhány kérdést tennék fel, melyek? Felelek rájuk, milord. Erre a herceg sok kérdést tett fel az udvarra, az elhunyt királlyal, a királyfival, a hercegnőkkel kapcsolatban a fiú pontosan és habozás nélkül megfelelt. Leírta a palota dísztermeit, az elhunyt király lakosztályát és a vérszi hercegét is. Hát ez különös. Hát ez csodálatos. Megmagyarázhatatlan. Mondogatták, akik csak hallották. A dolog kezdett másként festeni, mint eddig, és a Lord Protector fejét csóválva szólalt meg ismét. Ez mindig az is csodálatos. De nem több, mint amennyi kitelik a mi királyunk ő felségétől is. Ez a megjegyzéses az, hogy őt még mindig királyként emlegetik, toncant nagyon elszomorította, és úgy érezte, reményeinek búcsút mondhat. Ez még nem bizonyíték tette hozzá a Protector. A tömeg hangulata is még borulni kezdett és még hozzá veszedelmesen. A Lord Protector tanakodott magában, rászta-rászta a fejét, és nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy az államra is mindnyájukra veszedelmes lehet egy ilyen rétére sok időt vesztegetni, országunkban ellentétet támaszthat, és aláshatja a trónt. Hirtelen határozott. Sir Thomas, fogd el ezt a... Az a szóly megállj! Arca felderült, és ezt a kérdést szegezte a rongyos trón követelőnek. Hol van a nagy pecsét? Felelj nekem erre, és megoldódik a rétéje, mert erre csak a vérszi herceg tudhat felelni. Ilyen apróságtól függ egy trón és egy dinasztia. Ez szerencsés és jó gondolat volt. Hogy az előkelőségek is annak tartották, azt a néma helyeslés szemtől szemmi cikázó, körbejáró pillantásai bizonyították. Úgy van, csak az igazi herceg, senki más nem oldhatja meg az eltűnt pecsét titkát. Ez a kis senkiházi csaló jól bemagolhatta a leckéjét, de tudománya ezen a ponton csődöt mond, hiszen maga a tanítója sem tudhat erre válaszolni. Remek, igazán remek ötlet, ez a varos és vecedelmes ügytől most aztán egy-kettőre megszabadulunk. Így bólogattak és mosolyogtak, és magukban elégedetten lesték, kimozzavarában, mint néhúlem mindjárt az ecevecet kise honnai. De hogy meglepődtek, látva, hogy és miről szó sincs, és mint üledeztek, halván, hogy azonnal maga biztosan, nyugodtan válaszol. Nincsen ebben semmi nehéz. Aztán könnyedén és fesztelenül megfordult, és mint aki megszokta, hogy parancsolgasson, így rendelkezett. Esti. Jobb uram, menj a palotába, az én lakosztályomba senki nem ismeri olyan jól, mint te kegyelmed, és a padlóhoz közel, az előszobában nyíló ajtótól balra, a legtávolabbi sarokban találsz a falon egy részeget, nyomd meg, és egy kicsi kincses kamra nyílik meg, melyről még te kegyelmed sem tudott, sőt rajtam kívül senki a világon, csak a furfangos mester, aki nekem készítette. Az első, amire a szemed esik, a nagy pecsét. Hozd ide azonnal. Mindenki elcsodálkozott e beszéden, és még inkább azon, hogy ez a kicsi kordus micsoda tévedhetetlen biztonsággal szemelte ki, ezt szólította nevén a főurat, méghozzá olyan nyugodt és magabiztos arccal, mintha egész életében ismerte volna. A gróf annyira meglepődött, hogy már-már engedelmeskedett. Éppen indult, amikor hirtelen összeszedte magát, és pirulással ismerte Debak lövését. De Tomcany keményen ráfölmett. Mit habozol? Nem hallottad a király parancsát? Eredj! Esti! Jonglord mélyen meghajolt, és feltűnt, hogy meghajlása rendkívüli óvatosságában egyik királynak sem szólt, hanem a kettőjük közé eső semleges területnek, azzal távozott. Most a főrangúak pompás csoportjában mozgolódás támadt, lassú, alig észrevehető, de folytonos és kitartó mozgolódás, amilyent lassan forgatott kaleidoszkópban figyelhet meg az ember, midől is egy-egy tündöklő alakzat részecskéi szétesnek, és új alakzatba állnak össze, mondom, e mozgolódás fokról fokra eloszlatta a Tomcanyt körülvevő fényes koszorút, és a jövevény közelében verődött ismét össze. Tomcanyt már majdnem egyedül maradt. Most feszült várakozás és aggódás rövid szünete következett, és ez elég volt ahhoz, hogy még a ma kevés óvatos is, aki eddig Tomcanyt körül maradt, neki bát orodjék, és átcsurranjon egyenként a többséghez. Végül Tomcanyt, királyi palástban is felcicomázva, tökéletesen egyedül, elszigetelve és szembetűnő árván ácsorgott-e sokat mondó üres tém közepében. Most ismét felbukkant Esté. Jó. Amint a főhajón végighaladt, olyan izgalom fogott el mindenkit, hogy a halk suttogás is elhalt, és a folytott csendben csak a lord lépéseinek tompa kopogását lehetett hallani. Minden szem rászegeződött. Amikor az emelvényhez ért, egy pillanatra megállt, aztán Tomcanyt felé fordult, mélyen meghajolt, és így szólt, felség, a pecsét nincs ott. Gyülevész népség nem illanhat el hamarabb estises mellől, mint ahogy a sápadt és megrémült udvaroncok rebbentek szét a rongyos kis tavunk követelő oldaláról. Egy pillanat, és magában állt ott, barát és támasz nélkül, dühösen és bosszúsan, villámló szemek céltáblájaként. És a Lord Protector dühösen kiáltott. Dobjátok ezt a koldust az utcára, és ostorozzátok végig a városon, nem érdemli meg, hogy többet foglalkozzunk vele. Testőrtisztek ugrottak elő, hogy teljesítsék a parancsot, de Tomcanyt visszaparancsolta őket. Vissza! Aki hozzá nyúl, életével játszik. A Lord Protector most már végképp megzavarodott. Esté! Jobbhoz fordult. Jól kerested? De minek is kérdem. Egyre furcsább a dolog. Apróságot, csecsebecsét könnyen elveszít az ember, és nem is csodálkozik rajta, de hogy egy akkora tárgy, mint Anglia pecsétje, nyom nélkül eltűnjék, és senki se tudjunk róla, egy súlyos aranykorong. Tomcanyt parázsló szemmel ugrott elő, és így kiáltott. Áj, ez elég. Kerek volt. És vastag. S betűk, figurák belevésre. Úgy. Ó, most már tudom, mi az a nagy pecsét, amiért akkora hűhót csaptatok. Már 3 hete megkaphattátok volna, ha leírjátok, milyen. Nagyon is jól tudom, hol van, de nem én tettem oda először. Hát kicsoda, felség? Kérdezte a Lord Protector. Az, aki itt áll Anglia törvényes királya. És ő maga mondja meg nektek mindjárt, hol van, akkor majd elhiszitek, hogy saját fejétől tudja. Gondolkozz csak rajta, királyom, törd egy kicsit a fejedet, ez volt az utolsó, a legeslegutolsó tetted azon a napon, mikor kirontottál a palotából az én rongyaimban, hogy megbüntesd a katonát, aki bántott engem. Nagy csend lett, egy mozdulat, egy csuttogás sem zavarta meg, és minden szem a jövevényre tapadt, aki lecegett fővel és összevont szemöldökkel kutatta emlékezetében a haszontalan emlékek limlomja között azt az elsikkadt mozdulatocskát, melyet, ha megtalál, ő trónjára ültetheti, de ha nem leli, örökre megmarad annak, ami koldusnak, földön futónak. Teltek a pillanatok percekké nőttek, és csak némán vergődött magában. Végül nagyot sóhajtott, fejét lassan megrázta, és reszkető ajakkal, kétségbe esett hangon így szólt. Emlékszem a jelenetre az egészre, de a pecsét sehogy sem szerepel benne. Szünetet tartott, felnézett, majd nemes méltósággal mondta. Uraim, ha meg akartok fosztani egy uralkodót jussaitól, mert nem képes bemutatni ezt a bizonyítékot, nem akadályozhatom meg, mert erre nincs hatalmam. Délelőtt. Jaj, örültség, örültség ez, királyom. Kiállt ott rémülten Tomcangy. Várj, gondolkodj. Ne hagyd magad. Az ügy még nem veszett el. És nem is fog. Hallgass csak ide, figyeld minden szavam, addig érzem fel benned azt a reggelt, mindent úgy, ahogy történt. Beszélgettünk a nővéreimről, meséltem neked, Nanről és Betről, ugye, erre emlékszel. Azután öreg anyámról és az offalcó útbeli fiúk durva játékáról. Ugye, erre mind-mind emlékszel. Nagyszerű, csak figyelj tovább, és minden eszedbe jut. Ennem innom adattál, és fejedelmi jó szívűséggel küldtett ki a szolgákat, hogy ne kelljen szégyenkeznem előttük alacsony származásom miatt, hát persze, hogy emlékszel erre is. Miközben Tom sorra vette ezeket a részleteket, és a másik fiú helyben hagyóan bólogatott, a nagy hallgatóság és az előkelőségek zavart csodálkozással figyeltek oda. Ez a mese nagyon is igaznak hangzott, de hogy a csodában támadhatott-e lehetetlen kapcsolat királyfi és koldus között. Soha zavartabb, izgatottabb és hüledezőbb gyülekezetet. Aztán pedig tréfából ruhát cseréltünk. Majd a tükör elé álltunk, és olyan egyformák voltunk, hogy azt mondtuk, mintha nem is történt volna ruhacsere, Nolám, erre is emlékszel. Ekkor észrevetted, hogy a katona megsebezte a kezemet, ide nézz, ez az, még most sem tudok írni ezzel a kezemmel, hogy merevek az ujjaim. Ekkor felséged felugrott, és a katona ellen bosszút esküdve az ajtó felé rohant, elhaladtál az asztal mellett, az ahol mi, amit pecsétnek mondtok, az asztalon hevert, felkaptad, és izgatottan néztél körül, mintha keresnéd, hova rejtsed el, és ekkor szemed ráesett a. Megvan, ennyi elég, és Istennek legyen érte hála. Kiállt ott fel a rongyos kis trón követelő óriási izgalommal. Menj, jó uram, esté! Jokna falon függő milánói páncélruha egyik ujjában megleled a pecsétet. Úgy van, királyom, úgy van. Ujjongott Tomcangy. Most már a tiéd Angliai jogara. És aki még most is el akarná vitatni, annak jobb lett volna némának születnie. Járj sebesen, esté! Jokna uram, mintha szárnyad volna. Most már az egész gyülekezett talpon volt, szinte magán kívül az izgalomtól, aggodalomtól, gyötrő nyugtalanságtól. A földszinten és az emelvényen fűsiketítő vitatkozást támadt, jó ideig senki sem tudott vagy hallott mást, sőt nem is akart másról tudni, mint amit szomszédja kiáltotta fülébe, vagy ő a szomszédjájéba. Az idő észrevétlenül suhant, senki sem tudta, mennyit, míg végre hirtelen az egész templom elcsendesedett, és esté. Jokna nagy pecsétet magasra tartva megjelent az emelvényen. Felharsant a kiáltás. Éljen az igazi király! 5 percen át reszkettette a levegőt a kiáltozás, a különféle zeneszer számok csengése bongása, ez csak úgy fehér lett a tenger sok keszkenő lobogtatástól. Ez alatt egy rongyos fiúcska, Anglia legkiemelkedőbb alakja, átboldogságtól és büszkeségtől pirulva az emelvény közepén a királyság körülöttet érdeklő főuraival. Ekkor mindenki felemelkedett, és Tomcangy így szólt. Most pedig, ó, királyom, vedd a királyi ruhákat, és add vissza szegény Tom szolgádnak rongyait. A Lord Protector erre így szólt. Vedd köztessétek le a csibiszt, és vessétek a toverba. De az új király, az igazi király így szólt. Ezt nem engedem. Csak neki köszönhetem, hogy visszanyertem a koronámat. Senki rá nem merje tenni a kezét. Ami téged illet, kedves nagybátyám, Lord Protector, bizony háládatlan vagy ehhez a fiúhoz, pedig úgy hallottam, herceggé tett. A herceg elpirult. Csak hogy ő nem volt király, most mit ér neked ez a szép cím? Holnap ő általa fogsz hozzám folyamodni címed elismeréséért, különben hercegséged oda, és egyszerű gróf maradsz. E pirongatás hallatára a somerseti hercegők egyenmessége kisé visszahúzódott az első sorból. A király Tomhoz fordult, és kedvesen kérdezte. Szegény fiú, hogy ön emlékeztél rá, hová tettem a pecsétet, mikor én magam sem emlékeztem? Ó, nagyon könnyen, királyom, ezt többször is használtam. Használtad? És még se tudtad megmondani, hol van? Nem tudtam, hogy ezt keresik. Nem magyarázták el, felséges uram, részletesen, hogy milyen. Akkor hát mire használtad? Tom arcairult pirult, szemét lesütötte, és csak hallgatott. Mondd meg bátran, jó fiú, ne félj semmit. Biztatta a király. Mire használtad Anglia nagy pecsétjét? Tom egy pillanatig szánalmas zavarban hebegett, habogott, aztán kibökte. Diót törtem vele. Szegény fiút a kacagás lavinája majd hogy le nem döntötte a lábáról. De ha valakiben mégis maradt kétség a felől, hogy a Tomcangy Anglia királya, és hogy nem jártas a királykodás kellékeinek használatában, ez a felelet végképp eloszlatta kétségeit. Időközben a pompás királyi palástot Tom válláról a királyére terítették, és eltakarták vele rongyait. Majd folytatták a koronázás szertartását. Az igazi királyt fölkenték, fejére tették a koronát, miközben ágyúk dörögték szerte a hírt a városban, és egész London szinte rengett az újongástól.